Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az ószövetségi igét, amelyet Anya Szentegyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 29. fejezetében, a 17. verstől a következőképpen. Ézsaiáson keresztül ezt mondja az Úr: már csak kevés idő van hátra, és Libanon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Újra örömöket lelik az alázatosok az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnokságnak, és elpusztul a csúfolódó. Kiirtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peresügyekben, és tört ejtik azt, aki megmeri fedni őket a templomban, és mindenféle ürüggyel megfosztják jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot: nem szégyenül meg többé Jákob, nem sáppad el többé az arca, mert a gyermekei meglátják keze munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévejgő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Amen. Kedves testvéreim, ha most megkérdezném, hogy ki miért jött erre az Isten tiszteletre, akkor remélem az első három válaszban benne lenne az, hogy azért, mert szeretném hallgatni Isten igéjét, és szeretném, ha Isten igéje megszólítana engem. Egy óriási nagy élmény mindig úgy elmenni egy Isten tiszteletről, vagy akár felállni egy asztaltól bibliaolvasás után, hogy ez az ige most nekem szólt. Ez az ige olyan, mintha egy az egyben engem szólított volna meg. Mindegy, hogy több ezer évvel ezelőtt írták, mindegy, hogy talán a lelkész nem is tudta, hogy én milyen élethelyzetben vagyok, de szíven talált Istennek az igéje, mint az első pünköstkor. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz általában arra van szükség, hogy szóljon Isten igéje, és egy olyan élethelyzetben legyünk, amikor az ige megszólító a mi számunkra. És nem véletlen az, hogy próbáljuk ezeket a helyzeteket úgy is formálni és alakítani, hogy amikor az ember mondjuk egy ravatalozóba áll, akkor természetesen az az ige van, az a zsoltár, hogy mélységből kiáltok hozzád, Uram. És az igével tud azonosulni a hallgató, mert azt mondja, hogy igen, valóban én is mélységben vagyok. Vagy amikor valaki nagyon örül, és akkor van egy olyan ige, vagy amikor valaki retteg, és jön az ige, hogy ne félj, mert megváltottalak. Nagyon sokszor így találkozik az ember élethelyzete, és találkozik az Istennek az ige. És azt tudom rá mondani, hogy igen, ez nekem szól, én is így érzek. Pont ez van a szívemben. Ez a mai ige ezek szerint azoknak szól, akik ma csordultig vannak örömmel és reménységgel. Azok azt mondhatják, hogy dicsőség az Úrnak, hát pont így látom a jövőmet, pont ennyire tele vagyok reménységgel, újra és újra elolvasom, és a szívemből szól. Hányan vannak itt ilyenek? Mondhatnám azt, hogy a többiek menjenek haza, mert nem fog nekik semmit mondani az ige, mert ők nem így éreznek. De akkor lehet, hogy én se kezdem el, mert nem biztos, hogy én is így érzek mindig. Itt egy másfajta helyzettel találkozunk, mert azért ne tegyünk le, hogy Isten meg akar szólítani minket, de itt máshogy akar megszólítani minket, ami szintén nagyon-nagyon fontos. Hadd mondjak erre egy példát. Zoli felolvasta az oltár előtti igét, ott van benne egy ember, akinek valamilyen baja van. Oda megy Jézushoz, és Jézusnak a szava, Jézusnak az igéje konkrétan telibe találja, meggyógyul, és azt olvassuk, hogy azonnal meggyógyult. Szólt az ige, puf, abban a pillanatban megváltozott minden. Ha most nincs tele reménységgel a szívünk, akkor lehet, hogy mi egy más helyzetben vagyunk. Abban a helyzetben, mint az az édesapa, aki elment Jézushoz, és kérte, hogy gyógyítsa meg a gyermekét. És mi volt Jézus válasza? Menj el, a te fiad él. Látod bármit? Semmit nem látott. Nem történt semmi. Látszólag ez a mondat ott akkor még nem teljesedett be. Lehet, hogy Isten már nekünk annyit mond, hogy oké, lehet, hogy a te életedben ez még nem valóság, de azért majd megpróbáljuk felgöngyölíteni, azért sok tekintetben valóság lehet. És mit tett ez az ember? Azt olvassuk, hogy elment az ember, mert hitt a szónak. Ha jövőnkre nézünk, lehet, hogy most nem éljük át azt, amit Ézsaiás. Tegyük hozzá, ő se élte át, hiszen egy olyan korba élt, amikor igazságtalanság volt, jogtalanság és háború. De ott van-e bennünk, és erről szól ez a mai ige hirdetés, ott van-e bennünk a reménység? Tudjuk ezt az igére úgy nézni, hogy nem egy álom, nem egy mese, nem valami fantázia, nem olyan, ami majd néhány jó kereszténynek az élete végén megadatik, hanem a mi életünknek, a mi keresztény hitünknek az alapja, hogy én így nézek a jövőre. Akkor is, ha most még nem ezt élem át. 66-os éneknek csak két sorát hadd olvassam fel. Ha az éj homálya szárra ám, a dúlt szívek te adsz nyugalmat, áldás fakad kezed nyomán. Lehet, hogy most dúlt szívünk van, és vágyunk a nyugalomra, és azt mondja az Isten, hogy ez az ige, ez azért szól most, hogy erősítsen, hogy lelkesítsen. Mert nagyon könnyen mi keresztények beleesünk abba, hogy egy ilyen igét olvasunk, és egyszerűen idegesek leszünk, egyszerűen elkeseredünk. Mi az, hogy ez az ige úgy kezdődik, hogy már csak kevés idő van hátra, és eltelt 2700 év. Mennyi az a kevés idő, mennyit várjunk még? Milyen sokan vannak, akik úgy kelnek föl talán naponta, hogy meddig várjak még, Uram, míg jobb lesz az életem? Meddig várjak még, amíg úgy tudok felkelni, hogy reménységgel nézek a holnapra? És nem félelemmel, nem csak túlélni akarok. Meddig várjak még? Mi ez a kevés idő? És Isten azt mondja, hogy ne add fel a reménységet. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem sáppad el többé az arca. És amit az Úristen itt oda helyez a nép elé ebben az igében biztatásként, az kicsit hasonlít arra, nem is kicsit, nagyon hasonlít arra, amiről talán két hete prédikáltam, amikor ott van a nép a Sínai hegy előtt, lázadással, és az Isten a múltra tekint vissza. Azt mondja, igen, szomjaztatok, kaptatok inni? Igen, éheztetek, kaptatok enni? Igen, féltetek a fáraótól, megnyílt a vörös tenger? Tekints vissza a múltra. Itt is erről van szó, hogy először Isten visszamutat a múltra. Azért megalapozott a jövőképünk, mert áttekinti a történelmet és az időt, és látja azt, hogy mi az, ami régen történt. Egykor örömüket lelték az alázatosok az Úrban, egykor nem szégyenült meg Jákob. Azt mondja itt az Úr, hogy nézzetek vissza Jákobra, a ti ősatyátokra. Milyen reménytelen élethelyzetekben volt, sokszor éppen a saját bűne miatt. Milyen terheket kellett hordozni. De nem szégyenült meg, és valóban ő lett a népnek az egyik ősatya. És azt mondja az Isten, hogy nézz vissza! És ez nekünk evangélikusoknak olyan jól megy. Tudjátok, hány gyülekezetben voltam, ahol azt mondták, lelkész úr, 100 éve ezek a padok tele voltak. Micsoda élet volt itt. Na, itt nem mindegy, hogy mi a folytatás. Isten is visszamutat a múltra, és azt mondja, nézzétek meg, milyen dolgok voltak. Nézzétek meg akár egy Gedeont. 300-an hogy szabadították meg a népet. És visszatekinteni nagyon-nagyon tudunk. És Isten óvjon meg minket, hogy a mi 100 éves évfordulóra való készülésünk az olyan visszatekintés legyen, aminek rossz a folytatása. Jó visszatekinteni úgy, hogy igen, mi volt akkor? Hogy Isten megőrizte ezt a gyülekezetet sok nehézségbe. De nem mindegy a folytatás. Mert lehet az a folytatás, amikor ez a templom épült, 4000 evangélikus volt. Most meg nincs 400 sem. De aki van, az nagyon lelkes, hiszen majdnem a fele itt van ma is, tehát ez nagyon-nagyon jó. De azért el lehetne így is keseredni, és nagyon sokakban ez van. Lelkész úr, a két világháború, sőt, azelőtt mi volt itt, de most aztán az őseinknek a hite még igen, de most aztán. És ebből kifolyólag Isten azt akarja, amikor a múltról beszél, hogy abból egy erőteljes jövő reménysége legyen. Ne az, ami sokszor bennünk evangélikusokban van. Bezzeg régen. De ha jövőre nézünk, akkor ezt nem tudjuk elmondani. Én azt gondolom, hogy itt a legkomolyabb hívők is őrültnek néznének, ha azt mondanám, hogy 10 év múlva újra 4000 evangélikus lesz Kispesten. A népszámlás szerint 700-800 van az egész kerületben, de Isten ezt is megteheti. És itt jön egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hogyan nézünk a jövőre. Hogy megvan-e ez a reménység a mi életünkben. És Ézsaiás azért jó példa, mert ő is úgy beszélt, hogy az ő életében ez nem valósult meg. Az ő életében még hihetetlen elnyomás volt, hihetetlen sok gond és nehézség. És itt jön az a nagy kérdés, hogy lesz-e egyáltalán valami ebben a világban, valami változás. Vagy igazi himnuszként énekeljük a 121. énekünknek ezt a verszakát, hogy septen elmúlik rövidke időm, földi fény tűnik, fakul az öröm, változik, pusztul minden körülem. És akkor hozzátesszük legalább, hogy hát te ki nem változol, maradj velem. Ebben a nyomorult, széteső világban legalább, Uram, te ne hagyj el. Tegyük fel a kérdést, hiszünk-e még abban, hogy lesz-e egy szebb jövő? Hiszünk-e még abban, hogy utaljak a tegnapi ígéretet, és még a svéd evangélikus egyház is megújulhat, amelyik 20 év alatt 8,5 millióról 5,5 millióra csökkent? Hát ez az elég drasztikus, de van-e olyan jövőképük, hogy ez újra 8,5 millió lehet valamikor? Vagy azt mondjuk, hogy bizony egyre inkább üresek és némák a templomaink, bezzeg a mi időnkben. És már, nem tudom, észrevettétek, az oltár előtti imádság egy kicsit erre mutatott, hiszen volt benne egy olyan mondat, amit mi evangélikusok ritkán mondunk, ez így szólt, ezt imádkoztátok velem együtt, add meg azt is, ami meghaladja a reménységünket. Van-e ilyen meghaladott reménység a mi életünkben? Ami nem abból indul ki, ami van. Ami nem abból indul ki, hogy mi milyenek vagyunk. Ami nem abból indul ki, hogy milyen a mi életünk, hanem abból indul ki, hogy milyen csodálatos Istenünk van, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És azokat a csodákat, azokat a jeleket, azokat az ébredéseket ma is meg tudja tenni. Ha erre nézünk, akkor nem csak arról van szó, hogy septen elmúlik rövidke időm, mert valóban így van, de hogy a rövidke időt meg tudom úgy élni, hogy Isten országát építem, és hogy jó ezt tenni. Efezusiakhoz írt levélben ezt írja az apostol, ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeseink kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Az Istennel való életet és a reménységet összekapcsolja. És azt mondja, ha úgy nézek az életemre, hogy nem tudom, mi jön holnap, mert tényleg nem tudom, de Isten velem lesz, akkor reménységgel tudok csak előre nézni, hiszen a világot teremtő hatalmas Isten lesz velem mindenben. És ez a fajta gondolkodás, ez nagyon-nagyon fontos. Saját életemben is észrevettem. Majd idézek néhány dolgot a tegnapi feleségemmel lefolytatott beszélgetésből. Sajnos anyósom rosszul lett, kórházba került Hódmezővásárhelyen, most sokat kell utazni, legalább ilyenkor próbálunk nem külön-külön menni, és tegnap még egy esemény ezt az egészet még megrázóvá tette. De pont azt mondtam neki, hogy ha megnézem magamat, január 1-én mit kértem az Úristentől? Uram, olyan jó ez így. Legalább ne legyen semmi baj. Gyülekezet is jól megvan, csak gond ne legyen. És eszembe nem jutott azt, hogy Uram, én azt kérem, hogy megduplázódjon a gyülekezet. Hogy azt is add meg, ami reménységemen felül van. Sokszor túlélésre játszunk az egyházban is. Próbáljuk őrizgetni azt, ami van, és jól tudjuk, hogy minden jobban szorít az ember valamit, gyurmát, vizet, homokot, kismadarat, annál több kárt okoz benne, és annál inkább kimegy a kezei közül. Isten azt akarja, hogy legyen reménységünk a jövőre nézve. Tegnap, ahogy jöttünk hazafelé a Vásárhely felől Szegednél az M43-as autópályán előttünk egy 10 másodpercre volt egy hatalmas baleset, akkor még nem lehetett tudni ennek a következményeit, de sajnos a kórházban az egyik balesetet szenvedett ember meg is halt, és ott álltunk, elhúzott mellettünk ott a sávok között 4 tűzoltóautó, 6 mentőautó, és erről beszélgettünk, hogy most mi ez a helyzet? Ugye egyrészt az ember mondhatja azt, hogy hálás vagyok, Uram, hogy megálltunk előtte egy pár percre, mert lehet, hogy akkor pont ott vagyunk. És hálások vagyunk, hogy nem mi velünk történt ez. És ez is egyfajta reménység, hogy Isten megvéd minket. Hálások lehetünk azért, hogy ebben az egész helyzetben ez másfél óra ilyen nehézséget okozott, de nem történt ilyen komoly probléma. De talán értitek a képet, az nem igazán jutott eszembe, hogy mi van akkor, ha ez az egész nincsen, és Isten egy tágas utat ad elém? Annak örülünk, hogy nem lett baj, annak örülünk, hogy ha baj lett, talán megúsztuk, de az, hogy Isten egy tágas utat ad elénk, ahol nincs baj, ahol nincs baleset, ahol nyugodtan mehetünk, az talán eszünkbe se jut. És Ézsaiás, amikor így nézett az életre, akkor ezt látta maga előtt. Minden nyomorúság, minden baleset, szenvedés ellenére, hogy Isten tágas utat ad elénk. És ebben az igében is most a négy pontból csak egyről szeretnék egy picit részletesebben beszélni. Benne van az, hogy Isten egy szebb jövőt szeretne adni, egyrészt egy fordulatot szeretne adni a teremtett világban. Különböző képeken keresztül beszél itt a Libanonról, az, hogy a kert hogyan válik erdővé, hogy a teremtett világ is megújul, reménységgel nézhetünk erre. Ott van a fordulat az embernek az életében, hogy a süketek meghallják, a vakok meglátják Istennek a munkáját, hogy ez mennyire igaz fizikailag is, ahogy az igében hallottuk, de mennyire igaz lesz ez lelkileg is, hogy akik most lelkileg még vakok Istennek a szavára, akik nem hallják, nem látják, azoknak változni fog az élete. Vége lesz a zsarnoknak, elpusztul a csúfolódó, micsoda reménység van abban, amikor azt látjuk, hogy a világban egyre nagyobb a kizsákmányolás, egyre nagyobb a szenvedés. És amiről én most szeretnék szólni, hogy Isten fordulatot szeretne hozni még a családi életben is. Így szólt az ige, nem szégyenül meg többé Jákob, nem sáppad el tőle többé az arca, ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Azt mondja, hogy van olyan idő, és Jákobnak is volt olyan ideje, amikor elsápadt az arca a haragtól vagy a szégyentől, mikor a gyermekeire nézett. És nem tudom, az itteni szülőknek hányszor sápadt el az arca, vagy inkább mondom azt, hogy hányszor lett vörös az arca a dütől vagy a kiabálástól egy-egy élethelyzetben. Azt mondja itt ez az ige, hogy ezek a dolgok is rendbe fognak jönni. És hadd mondjak nektek annyit, hogy ez egy óriási nagy áldás. Most bárki leül, és végignézi az életét. És végignézi azt, hogy mit hozott otthonról. Hogy a szülei mit hoztak otthonról, hogy ők mit hoztak otthonról. Akkor sokszor látjuk ezeket a terheket egymásra pakolva. Láttam egy nagyon-nagyon jó videót, egy férfi ült, előtte volt négy üres pohár, és elővett egy ilyen víz, egy ötödik poharat, mondjuk így, ami ilyen sáros, koszos löty volt. És belöntötte az egyik pohárba, oda volt írva a dédszülők, onnan átöntötte a másikba, nagyszülők, következő. És amikor így a saját életébe öntötte volna, akkor így félretette ezt, vett egy tiszta poharat, és azt öntötte bele. Van ilyen, amikor generációról generációra megy a reménytelenség, a szomorúság. És micsoda ajándék lehet ez, ha talán ti vagytok pont azok, akik ezt megtörték. Micsoda ajándék az, amikor mondjuk Isten áldásra ment a te családodba végig. De a világ nagy része sajnos nem ilyen. És azt mondja, hogy reménységgel nézhetsz erre, és nem kell folytatódni a rossz sémáknak. Megváltozhat egy család élete egy emberen keresztül. Jákobnak az családjában is mindez megtörtént különböző módon. Egy óriási nagy ajándék, és Isten ezt szeretné, hogyha benéznek a otthonunkba, vagy megkérdezik a szomszédainkat, akkor na azt mondják, hogy ez mindig vörös fejjel, meg sápadt arccal mászkál, itt meg így viszi a gyerekeit most az iskolába, nagy rohanással, meg nagy kapkodással, hanem valami más kezdődjön, és erre is van reménység. Lehet, hogy elbuktál már az első héten, mert nem volt egyszerű ez a hét. Se a gyerekeknek, se a pedagógusoknak, se a szülőknek. De lehet újat kezdeni, és lehet reménységgel nézni előre. És ez a reménység, higgyétek el, ez sugárzik. Nagyon szeretem Péter első leveléből ezt a verset. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szennek szívetekbe, és legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Nagyon érdekes, hallgattam egy beszélgetést, ott valaki azt mondta, hogy ha 80-90 évvel ezelőtt megkérdeztél egy külföldi embert, hogy miről híresek a magyarok, akkor ez a híres mondás volt, hogyha bemész egy forgó ajtón, és mögötted van a magyar, akkor amikor jössz ki, akkor meg már előtted. Ugye a Nobel-díjas atomkutatókat is UFO-knak tartották hihetetlen tudásuk miatt, régen ez volt jellemző. Ma pedig az, hogy egy széthúzó, panaszkodó, elkeseredett nép. Nagyon sokszor ilyennek látnak minket. Ebben, ahogy azt mondjuk, hogy Istennek a szeretete, jósága tud ragyogni, tud a reménység is. Hogyha reggel 6-kor találkozol egy szomorú emberrel, akkor azt látja, hogy ez minek örül? Vagy miért néz örömmel erre a napra, amikor csak gürizni kell, dolgozni kell, azt örüljünk, hogy jöjjön már az este. Azt kezdődjön a magyar írmeccs, mondjuk. De ezt most ne emlegessük az utolsó pár percet, mert bocsánat, zárójel mondom, hogy 5-6 év után annyira felúsztam, hogy újra ordítottam, amikor gólt kaptunk. Hát feleségem nem örült neki, de mostában nem húztam így föl magam meccsen, mert küzdöttünk becsülettel. Tehát vannak, akik ezt várják, és még az jobb, ha azt várod, hogy akkor jön majd a magyar-portugál, mint az, hogy végre megihasd a 4 üveg sört. Mert ennyi a cél. És ez egészen más. És milyen jó reménységgel tekinteni, és milyen jó reménységgel tekinteni így a gyülekezetre, a fiatalokra, a családi életünkre, és elsősorban az Istennel való kapcsolatunkra. A bennünk élő reménységet lássák az emberek, ez nagyon-nagyon fontos. És így szeretne az Úristen most megáldani és elindítani minket. Bármi van mögöttünk, bármit hoztunk ide, bármilyennek látjuk a világnak a menetét, reménységünk van. Mert mindaz, amiről itt szó volt, hogy a vakok látnak és egyebek, Jézus Krisztusban megvalósul. Isten országa már köztünk van, és ez egy reménységgel teli ország, amelyik szeretne kiteljesedni itt a kispesti gyülekezetben és a mi életünkben is. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy amikor reménységről van szó, akkor nem a mi szerencsétlen erőlködéseink kerülnek előtérbe, hanem arról tehetünk bizonságot, te vagy a mi reménységünk sziklaszála. Hogy ne néznénk reménységgel a jövőre, ha úgy mehetünk ki ebből a templomból, hogy a názáreti Jézus Krisztus feltámadott úrként velünk van, és elkísér, nem csak most haza az ebédhez, ahol talán nyugalom és békesség lesz, hanem a rohanásba, a kapkodásba, a betegségbe, a kórházba, sőt, elkísér minket azután is, hogy a szívünk utolsó dobban. Hát mitől félnénk, mitől rettegnénk? Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a mai délelőttön újra előhoztad a reménységet, hogy reménységgel lehet tele az életünk, és ad, hogy ez ne csak ideig, óráig tartson, hanem valóban itt tudjunk előre nézni, itt tudjunk élni, itt tudjunk gondolkodni. Amen.